egyszer is még, 101 egyszer is akarom veled ezt még.
6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. Már több mint 650 ezeren regisztráltak a gondos óra programra. Kisorsolták a tavaszi Millió lépés az iskoládért verseny nyerteseit, két miskolci iskola is nyert. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, míg a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a statisztikai hivatal megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízel olajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. Magyarország továbbra is valós érdemi béketárgyalásokat sürget azok között, akik a háborút vívják, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán. Hozzátéve, a nemzetközi közösségnek azt kellene elérnie, hogy a háborúzó felek kössenek végre tűzszünetet és üljenek végre asztalhoz. A miniszter posztjában felidézte, hogy 2,5 éve élünk a szomszédunkban tomboló háború árnyékában, és Magyarország immár 2,5 éve mondja, az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások mellett érvelve hangosan és világosan, hogy ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren. Egyértelműen brüsszeli bosszú az Európai Unió bíróságának Magyarországgal szemben meghozott ítélete, amiért nem fogadunk be migránsokat, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence minden magyar ember számára teljesen igazságtalannak, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió bíróságának ítéletét, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezték Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. A magyar válaszlépésről a kormánypárti politikus azt mondta, minden jogi lehetőséget meg kell vizsgálni, de az már látszik, hogy nem jogi döntés született, mivel a kérelemben szereplő összeghez képest 70-szer akkora bírságot szabott ki Magyarországra a bíróság. Már több mint 650 ezeren regisztráltak a gondos óra programra, azaz mára minden harmadik 65 év feletti honpolgár gondos óra felhasználó, közölte a miniszterelnök főtanácsadója Nyitrai Zsolt videóbejegyzésében. Hangsúlyozta, a jelzőeszköz már 19 ezer életet mentett meg, és további 330 ezer hétköznapi esetben nyújtottak segítséget a rászorulóknak. Jó hír, hogy hamarosan telefonos alkalmazás is segíti majd az időseket és hozzátartozóikat. A gondos óra növeli a nyugdíjasok biztonságát és megnyugvást ad a hozzátartozóknak, közölte Nyitrai Zsolt. A Tanítsunk Magyarországért program abban szeretne segíteni a gyerekeknek, hogy olyan élményekhez tudjanak jutni általános iskolásként, amelyek tovább segítik őket az életben, mondta a program kormánybiztosa György László az ELTE Lágymányosi kampuszán tartott évzáró élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program eredményessége önmagáért beszél, mivel annak folyamatosan bővülő munkájába már szinte minden egyetem becsatlakozott. Az ELTE tájékoztatása szerint a Tanítsunk Magyarországért program évzáró ünnepségén a 4,5 éve, illetve a 8,5 éve mentoráló hallgatóknak, valamint a Tanítsunk Magyarországért program kurzusát elvégzetteknek okleveleket adtak át. Kisorsolták a tavaszi Millió lépés az iskoládért verseny nyerteseit, 400 ezer aktív résztvevő, összesen 64 milliárd lépést tett meg az országos kihívás során, köztük a miskolciak is nagyon aktívak voltak. A Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége 2021 óta szervezi különböző céllal és résztvevői körrel a Millió lépés programot. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával ez Magyarország legnagyobb mozgásra ösztönző programjává vált. Eddig 408 ezeren gyűjtötték a lépéseket. A 77 napon át zajló tavaszi fordulóban a résztvevők összesen 64 milliárd lépést tettek meg, ami hozzávetőlegesen 45 millió kilométernek felel meg. A sorsolás során két miskolci iskola is nyert 1 millió forintot, amit sporteszközök beszerzésére fordíthatnak. A részletekről dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai vezetője és orvosigazgatója számol be.
Azt látjuk, hogy egyre népszerűbb az iskolák, az iskolások, és hát a hozzátartozott szülők, de még a nagyszülők és a barátok között is, hiszen 407 ezernél több a regisztrált résztvevő most már a Millió Lépés applikációban. A tavaszi kihívással egyébként összesen most 64 milliárd lépést sikerült elérnünk, amit hogyha virtuálisan kifektetnénk, akkor ez 45 millió kilométert jelentene megtett útként. Ugye azt kell róla tudni, hogy itt mindenféle típusú mozgással lépésszámokat kapunk, és ugye ezekben a lépésekből jön össze a távolság. Tehát nagyon aktívak voltak, és nagyon komoly versenyek alakultak ki. Március közepétől indultunk el 11 héten át, és június 9-éig vasárnap éjfélig tartott ez a 11 hetes kihívás, amelynek egyébként 13-án csütörtökön volt az ünnepélyes sorsolása az M4 Sport TV csatornán élőben. Én nagyon büszke vagyok, hogy talán a háttérzajokból is hallatszik, szurkoltunk a miskolciaknak és az egész megyének. Két iskola is sikerrel nyert egyébként, a Szabó Lőrinc Általános Iskola és a Gyarmati Dezső Általános Iskola, úgyhogy szerintem a miskolciak kimondottan büszkék lehetnek az ottani helyi emberekre és erre a két iskolára, akik a szerencsések közé jutottak, és 1-1 millió forintot nyertek sporteszköz vásárlásra.
Titkos bunker Veszprémben, 150 éves fűtőház Miskolcon, vasúti magángyűjtemény Kelebián, Nosztalgia buszok 60-ban, a MÁV Volán csoport több helyszínen várja az érdeklődőket a közelgő múzeumok éjszakáján, közölte a társaság. Június 22-én a MÁV Volán csoport 19 településen összesen 21 helyszínt nyit meg az érdeklődők előtt jövő szombat éjszaka. Az idei évben Miskolc mellett többek között Debrecenben, 60-ban, Kelebián, Szegeden és Szolnokon is várják az érdeklődőket a vállalat csoport munkatársai. Budapesten megnyitja kapuit a MÁV archívum. Szintén új és nagyon érdekes program lehetőség a MÁV Start Miskolci fűtőházának megtekintése, ahol vasúti és közúti járművek izgalmas világa nyílik meg a látogatók előtt. A volánbusz újra 60-ba várja a régi klasszikusok kedvelőit. Veterán járművek lesznek a főszereplők Miskolcon az MVK telephelyén ugyancsak június 22-én. Van, amit ki is lehet majd próbálni, mást csak kívülről lehet megcsodálni. A Magyar Honvédség pedig lenyűgöző bemutatóval készül. A Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola a hűséges segítők mindennapjaiba avat be. Gyermekprogramokból sem lesz hiány. Különleges látványosságokkal is készülnek, telephely túrára regisztrálhatnak a résztvevők, és megnézhetik az MVK színfalak mögötti világát, beleértve a villamos és autóbuszjavító csarnok munkáját is szakértő vezetésével. Kinyitott a felújított tiszaújvárosi kemping, június közepén érkeznek az első lakók a termál kempingbe, ahol megújultak az apartmanok. A lengyelek mellett szlovák és magyar turisták is szívesen töltenek néhány vendégészakát a kempingben. Az utolsó pillanatig folytak a munkálatok, a szezon előtt teljesen felújították az összes apartmant, mintegy 30 millió forint értékben. A kemping területén 10-5 fős apartman van, melyek 20-25 évesek, azóta nagyobb átalakítás, felújítás nem volt, ezért vált szükségessé renoválásuk. Lecserélték a bútorokat, a konyhaszekrényt, a tűzhelyet, de új hűtők és tévék is érkeztek, írja a Borsod Online. Három európai vadmacska született a Szegedi Vadas Parkban. A kölyköket már a látogatók is megfigyelhetik, olvasható az Állatkert közösségi oldalán. A Vadaspark Európa állatvilágát bemutató részére tavaly érkezett egy pár vadmacska Németországból. A hím és a nőstény rövid idő után elfogadták egymást, így május elején meg is születtek az első kölykök. Az anya gondosan neveli kicsinyeit, így már a látogatók is megfigyelhetik az egyre bátrabb kismacskákat, ahogy a szülő odújukban játszanak. Az európai vadmacska külsőleg nagyon hasonlít a cirmos házi macskához, leginkább a vastagabb, farkán lévő fekete haránt csíkok alapján lehet őket megkülönböztetni. Rekordszámú résztvevő érkezett Miskolcra a népkerti kosárlabda versenyre a hétvégén. A népszerű program jótékonysági célokat is szolgált. Az eseményt harmadik éve rendezik meg Miskolcon a Tudomány és Technika háza előtti téren. Szombaton az eddigi legnagyobb részvétellel tartották meg a 3x3-as kosárlabdasót. amelyen összesen 70 csapat és csak nem 250 résztvevő pattogtatta a labdát, írja a Minap. A rendezvény jótékonysági célt is szolgált, hiszen a Borsodabolyi-Zemplén Vármegyei Kosárlabda Szövetség minden játékos részvételi díjából felajánl 500 forintot az első Miskolci Lions Club részére, akik a befolyt összeget a Borsodabolyi-Zemplén Vármegyei Kórház gyermekrehabilitációs osztályán lévő gyermekek Mikulás vonatozásának támogatására fordítják. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Ez a csúcsillúzió, a magány néha effektív infúzió. Nekem vannak kérdések, a válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell. Mettől meddig egyedül csak te döntöd el. Ha menni kell, hát menni kell, nem nehéz. Innen honnan jól jön majd a józan ész. Máshogy lesz, és alig etikus úgy mond. Úgy mond. Ha gátol, gyere onnan, ha betoppan, ugye dobban, a szíved vagy a tüve robban. Nekem is imponál ez a csúcsillúzió, a magány néha effektív infúzió. Nekem van a kérdések, a válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell. Tollat, csendet vinni, ha menni kell. Menni kell, mettől meddig egyedül csak te döntöd el. Ha menni kell, hát menni kell, nem nehéz. Innen onnan jól jön majd a józan ész. Mert máshogy lesz, máshogy lesz, és alig tollat, csendet vinni, ha menni kell.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2024. június 17-e, hétfő reggel van. A meteorológusok szerint napos időre számíthatunk gomoly, illetve fátyol felhőkkel. Általában nem lesz csapadék, de egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. Délután 27-32 fokot mérhetnek majd. És akkor a tartalomból. Világszerte a talajok mintegy harmada már nem használható mezőgazdasági termelésre, mert a helytelen művelés, az erózió, esetenként a szikesedés, a szerkezet romlása, savanyodás, valamilyen szennyeződés vagy éppen a tápanyagok kimosódása miatt szerves anyag tartalmuk csökkent. Becslések szerint a talajromlás gazdasági költsége az Európai Unió számára évente több 10 milliárd eurós nagyságrendű. Nem véletlen, hogy nagyon sok szakember próbálja ráirányítani a figyelmet a talpunk alatt lévő kincsre. A Magyar Talajtani Társaság kezdeményezéséhez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet is csatlakozott. Dr. Berény Üveges Judit, talajtannal foglalkozó kutatót hallják majd. Tartsanak velünk!
Az hatalmas Isten királyok királya, és minden uraknak nagy hatalmas úra, szól és mindeneknek ő ezt parancsolja, minden ember szóval nékem meghallgassa. Én vagyok az Krisztus, Istennek szent fia, ki az Istenségből jövék ez világra. Az emberi testet én felvőm magamra, bocsátam magamot nagy nyomorúságra. Senkitől magamot én meg nem tagadám, az nyomorultak túl magam meg sem volnám. Mindeneknek terhét én magamra volnám, mert mindez világot az bűnben találnám. Betegeket köztök sokakat gyógyíték, nagy sok emberekből ördögöket űzik. Nagy sok betegeknek én tagokat adnék, nagy sok halottakot közöttök támaszték. Akiben jelentém én istenségemet, ördög ellen való nagy gyűlölségemet, halál ellen való hatalmas erőmet, emberekhöz való kegyelmességemet. Egy vacsorát közöttök ez végre, hogy ennék innáljak emlékezetemre. Ó, mely drága látos vacsora ez vala, ha emberek véle méltán élnek vala. Bűnből szabadulást benne lőnek vala, az örök életre véle jutnak vala. Mikoron az óra immáron bételé, és tértek, az halálra mennék. Az kemény keresztfán értek, megfeszülnék, meghalván érettek, pokorra leszállék. Itt az halál rajtam nem uralkodhaték, azért halálomból is még feltámadék. Feltámadván nékik doktorokat hagyék, kik az én nevemet közöttök hirdetnék. Ott valaki lenne, ki én bennem hinne, ottan keresztséget magára felvenne, és az üdvösségnek örököse lenne, de minden kárhoznék az, ki nem hinnéje. Titeket intelek, Isten felül elfeledkeztetek, azt ti bűnötökből immár kitérjeltek, és az ítéletre gondot viseljetek. Csak ez rövidedet beszédem sompálya, jó idején magát ember jól meglássa. Az ítélő Krisztust igaz hittel várja, ha az üdvösséget mennyie akar. Énekött szerzék az nemes fölföldön, Paltak városában, az bodrog mentében. Mikor írnak vala egy esztendőben, 1500 után 40 esztendőben. Dicsértessél, Atya, mindenható Isten, azt tesz szent fiadba, az Jézus Krisztusba, és a szent lélökkel ki vagy egy fölségben, tarts meg, mint végig lenn minket igaz hitben.
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Dérel Zsolt, református lelkipásztor vagyok, a Putnok és Serényfalvi református gyülekezetek lelkipásztora, házassági tanácsadó, író. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, jó Isten áldása legyen mindenkivel. A Jelenések könyve 22. fejezetének első versétől a 7. olvasom, ahol így szól az Úr igéje. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály. Az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségünk lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatóak és igazak, mert az Úr a próféták lelkének Istenek küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. A Jelenések 22. fejezete nem csak a Jelenések könyvének utolsó fejezete, hanem a teljes Biblia utolsó fejezete is egyben. A mindenható és örökkévaló Isten utolsó üzenete az emberiség számára. Az a Biblia, amelyből az igét felolvastam, összesen 1201 oldalas. Ebből 1199 oldal foglalkozik azzal, hogy milyen a bűnnel fertőzött világ, és mindössze 2 oldal ír arról, hogy milyen lesz Isten új világa. Ami fontos, hogy az eljövendő új világ minden szempontból tökéletes lesz. Tökéletes új élet vár ránk, és mindenkire, aki elfogadta Jézus Krisztust, az Isten fiát, a mi megváltónkat. A 21. fejezettől kezdve beszél arról, hogy milyen is lesz ez az új világ. Milyen lesz az új ég és az új föld, és milyen lesz az új Jeruzsálem. A bűnnel fertőzött régi világ, amit mi ismerünk, az többé nem fog létezni. A bűnnel fertőzött világot örökre eltörli az Úr, és ami helyette jön, az, ami számunkra most még elképzelhetetlenül csodálatos új világ lesz, amelyet az emberiség számára készített el az Úr. A 22. fejezet az élet vizének folyójával kezdődik, amely ragyogó, mint a kristály. Itt nem arról van szó, hogy egy kis edényben lötyög egy kis kortyocska. Az életvize bőségesen rendelkezésére áll mindenki számára. Az is lényeges, hogy honnan ered. Az Isten és a bárány trónjából. Ki az életadó? Kiből, kitől ered az élet? Nem a céltalan semmiből, a szerencsés véletlenek sorozatos összjátékából, hanem az Istenből indul ki az élet. A második versben látjuk, hogy az új Jeruzsálem főútjának közepén áll az életfája. A bűnbe esett emberiséget Isten elzárta az életfájától. Amikor az első bűneset után kiűzte Ádámot, és Évát az Éden kertjéből. Az Isten városában minden ember számára elérhetővé válik az egész évben terem, levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Vagyis az eljövendő új világban soha többé nem lesz éhínség, betegség, szenvedés, hanem minden ember örök örömben, egészségben, egy tökéletes életben élhet, melyben közvetlen kapcsolata lehet Istennel. Azt olvassuk, látni fogják az ő arcát. Fel sem tudjuk fogni, milyen hatalmas kegyelem az, hogy közvetlen kapcsolatunk lehet az élő és uralkodó, örökkévaló és mindenható Istennel. Az eljövendő új világban maga az Úr fénylik, és az emberekkel együtt uralkodik. Nem lesz éjszaka, nem lesz szükség alvásra, egy teljesen új élet vár az emberiségre. A 6. versben azt olvassuk, hogy ezek az igék megbízhatóak és igazak. Talán a többi ige nem volt az. Nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy a fejezet proféciáinak különösen fontos jelentősége van. Sok ember számára hihetetlennek és lehetetlennek tűnik. Mégis ez az Isten által előkészített, csodálatos jövő. A mára kijelölt szakasz azzal az ígérettel zárul, hogy íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. Lényegében két dologra hívja fel a figyelmünket. Az egyik az, hogy Jézus visszajövetele biztosan eljön, nekünk pedig készen kell lennünk. A másik dolog, hogy mennyei atyánk azt akarja, hogy engedelmeskedjünk igéjének, és addig is, amíg mindez beteljesedik, nos, addig is éljünk az ő igéjével való közösségben egy boldog életet. Amen. Felséges Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztusban! Köszönjük, hogy Te meghívtál bennünket a Te új birodalmadba, abba a tökéletes új világba, aminek mi is részei lehetünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban felkínáltad számunkra ezt a kegyelmet és ennek lehetőségét, hogy ott élhessünk örökkön örökké. Úristen, kérünk attól, hogy le ne maradjunk erről a kegyelemről, hanem tudjunk hinni benned, tudjunk hinni Szent Fiatban, Jézus Krisztusban, ami Urunkban, megváltónkban, hogy tudjunk állhatatosan kitartani mellette, és betöltekezzünk bőségesen a Te szentelked erejével, nap mint nap. Drága Úristen, áldassék a Te háromszor szent neved, örökkön örökké. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyértelműen brüsszeli bosszú az Európai Unió bíróságának Magyarországgal szemben meghozott ítélete, amiért nem fogadunk be migránsokat, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence, minden magyar ember számára teljesen igazságtalannak, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió bíróságának ítéletét, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezték Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. A magyar válaszlépésről a kormánypárti politikus azt mondta, minden jogi lehetőséget meg kell vizsgálni, de az már látszik, hogy nem jogi döntés született, mivel a kérelemben szereplő összeghez képest 70-szer akkora bírságot szabott ki Magyarországra a bíróság. A nevelés lényege a szeretetteljes példamutatás, mondta a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke szombaton Budapesten a Harcművészek a határon túliakért elnevezésű rendezvényen. Simicskó István a Bárci Géza általános iskolában tartott karitatív, kulturális és sportrendezvényen, mint fővédnök közölte, az eseményen 50 gyermeket látnak vendégül a szerbiai Zentáról, valamint Csongrádról és Szentesről. A rendezvény célja az elcsatolt területeken és a mai Magyarország területén élő fiatalság hazafias nevelése, valamint a magyar kulturális értékek védelme tovább örökítése. Titkos bunker Veszprémben, 150 éves fűtőház Miskolcon, vasúti magángyűjtemény Kelebián, nosztalgia buszok 60-ban, a MÁV Volán csoport több helyszínen várja az érdeklődőket a közelgő múzeumok éjszakáján, közölte a társaság. Június 22-én a MÁV Volán csoport 19 településen összesen 21 helyszínt nyit meg az érdeklődők előtt jövő szombat éjszaka. Az idei évben Miskolc mellett többek között Debrecenben, 60-ban, Kelebián, Szegeden és Szolnokon is várják az érdeklődőket a vállalat csoport munkatársai. Budapesten megnyitja a kapuit a MÁV archívum. Szintén új és nagyon érdekes program lehetőség a MÁV Start Miskolci fűtőházának megtekintése, ahol vasúti és közúti járművek izgalmas világa nyílik meg a látogatók előtt. A volánbusz újra 60-ba várja a régi klasszikusok kedvelőit. Veterán járművek lesznek a főszereplők Miskolcon az MVK telephelyén, ugyancsak június 22-én. Van, amit ki is lehet majd próbálni, mást csak kívülről lehet megcsodálni. A Magyar Honvédség pedig lenyűgöző bemutatóval készül. A Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola a hűséges segítők mindennapjaiba avat be. Gyermekprogramokból sem lesz hiány. Különleges látványosságokkal is készülnek, telephely túrára regisztrálhatnak a résztvevők, és megnézhetik az MVK színfalak mögötti világát, beleértve a villamos és autóbuszjavító csarnok munkáját is szakértő vezetésével. Kinyitott a felújított tiszaújvárosi kemping, június közepén érkeznek az első lakók a termál kempingbe, ahol megújultak az apartmanok. A lengyelek mellett szlovák és magyar turisták is szívesen töltenek néhány vendégészakát a kempingben. Az utolsó pillanatig folytak a munkálatok, a szezon előtt teljesen felújították az összes apartmant, mintegy 30 millió forint értékben. A kemping területén 10-5 fős apartman van, melyek 20-25 évesek, azóta nagyobb átalakítás, felújítás nem volt, ezért vált szükségessé renoválásuk. Lecserélték a bútorokat, a konyhaszekrényt, a tűzhelyet, de új hűtők és tévék is érkeztek, írja a Borsod Online.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Megmondtam a világot, ott túl szép, mióta tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőtt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely törvény, én mégsem játszom a meccsét, hogy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul, mint egy tálib. Hadúr az ember, paripát játszik, az Isten szamarat lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A holló közt a béke pipát elszívtam magjával, békét kötött a
van nálunk, mi mert szeretni, hogy szívében meg béke van.
Béke van.
Azt, amit ér, hey! Te is érzel,
hey!
Hogy Jézus fiú csak az egész. Másnak járhat a szájad, de az életed nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva még te egy bivaj, volt már kígyó a mellemet, verebek szinta, de bár villám menni arra halljam, mint egy fehér a fekete hollókör.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég, zene szól, italot töltöm, ahogy szereted, nincs is köztünk szakadék, csak a hír meredek.
Azt, amit ér, hey! Te is érzel, csak az egész,
hey!
Ahogy a néz,
hey!
Olyan kép,
hey!
Olyan varázslat után elég. Fehér holló repül a tó fele, tárd ki a szárnyalit, leszek veled, de frissen, mikor suttogom neked, ha egyedül vagy, csúcsunk be a szemed, bíz magadban, hisz tavasz van, a szerelem.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, világszerte a talajok mintegy harmada már nem használható mezőgazdasági termelésre, mert a helytelen művelés, az erózió, esetenként a szikesedés, a szerkezetromlás, a savanyodás, valamilyen szennyeződés vagy éppen a tápanyagok kimosódása miatt szerves anyagtartalmuk csökkent. Becslések szerint a talajromlás gazdasági költsége az Európai Unió számára évente több 10 milliárd eurós nagyságrendű. Nem véletlen, hogy nagyon sok szakember próbálja ráirányítani a figyelmet a talpunk alatt lévő kincsre. A Magyar Talajtani Társaság kezdeményezéséhez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet is csatlakozott. Dr. Berényi Üveges Judit talajtannal foglalkozó kutatót Balázs Alexandra kérdezte.
A talaj az gyakorlatilag az embernek mindig is nagyon fontos volt, és nagyon sok kultúra a bukását részben annak is köszönhette, hogy a talajaira nem figyelt oda, és tönkretette a termőföldet. Hát a talaj az gyakorlatilag az élelemtermelés alapja. Az élelmiszert, ha közvetve nézzük, akkor majdnem teljesen a talajból származik. Az összes kertészeti zöldség, a szántóföldi növényeket mind talajon termesztjük, és elenyésző az a része, ami mondjuk üvegházas, meg csak termesztő közegben termesztett zöldség, és hát azért azoknak az íze, minősége, beltartalma azért nem tudja megközelíteni azt, ami a valódi talajon termett és a valódi napsütötte. Úgyhogy a termőtalaj, a termőföld az ezért is nagyon fontos igazából minden kultúrának, minden időben. És ami ennek az egész történetnek az apropója, az ugye az, hogy a klímaváltozás szélsőséges időjárási eseményei, a hosszú asszály, az intenzív erősebb szelek, viharok, intenzív csapadékok a talajok pusztulását meggyorsítják. Igazából ez a kettő között szerintem a legfontosabb összefüggés, hogy az extrém események, hogyha nem vigyázunk a talajra, akkor azt is jobban károsítja.
Hogyan tudjuk óvni a talajt?
Hát igazából a legfontosabb szerintem az, hogy az eredeti szerkezetét, szerves anyagtartalmát és élővilágát megőrizzük, amennyire lehet. Nem az a lényeg, hogy a talajt minél jobban megdolgozzuk, vagy a természetnek az erőit legyőzzük, hanem inkább az, hogy próbáljunk meg a természetben lejátszódó folyamatokhoz igazodva gazdálkodni, és együttműködve a talajban lakó élőlényekkel. És akkor nem is biztos, hogy dekor terméseink lesznek, ellenben a termésbiztonságot tudjuk ezzel növelni. És azzal, hogy emellett az élővilágot meg tudjuk őrizni, hogy a biodiverzitást növelni tudjuk, vagy meg tudjuk őrizni, hogy a talajok szerves anyagtartalmát tudjuk növelni, és ezzel ugye a klímaváltozás szempontjából is előnyös hatást érünk el. Ezt, ha úgy veszük, akkor másodlagos dolog, de az, hogyha a természettel együttműködve gazdálkodunk, akkor az akár még jövedelmezőbb is lehet, és inkább a termésbiztonság miatt.
Ha a régmúltat nézzük, és a mostani időket nézzük, akkor az intenzív mezőgazdaság térhódításának köszönhető az, hogy a talajaink azért romlásra indultak?
Én azt mondom, hogy részben igen. Azért a talajoknak a pusztulása, és szerintem amiről nagyon keveset beszélünk, az a beépítés. Tehát az, hogy gyakorlatilag infrastruktúrával borítjuk a legjobb termőföldjeinket, erről azért manapság nem olyan divatos beszélni, mert beruházások azok mindig nagyon fontosak. Csak ha végig gondoljuk a történelmet, ugye ott települtek a városok, ahol fontos közlekedési csomópont volt, és ahol a városban lakó embereknek is meg lehetett termelni a környező vidéken, a jó talajokon az élelmet. Tehát mindig a termékeny talajokon koncentrálódott az emberi népesség, és ahogy ezek a városok terjeszkednek, azért most is egy nagyváros körül, ha megnézzük, hogy milyen infrastruktúrális beruházások vannak, és azok ugye mind a termőföldet veszik el. Jobb esetben lementik a humuszos termőréteget, de hát az a mennyiségű gépmunka, amivel egy talajt leszednek, az már azért önmagában sokat ront rajta. De hát az ilyen mentsük, ami menthető történet. És igazából én ezt tartom a legnagyobb gondnak. És a legnagyobb, hogy úgy mondjam, talajpusztító erőnek az észszerűtlenül tervezett beruházásokat, vagyis pontosabban azokat, ahol a talajminőséget nem veszik figyelembe. Rengeteg rozsdalvezetnek mondják, olyan régi már akár szennyezett, vagy használt, vagy megbolygatott terület van, ahová mondjuk ezeket a beruházásokat lehetne részben koncentrálni. Jó, mondjuk egy út az arra megy, amerre mennie kell, de azért ott is lehet a nyomvonalra valamennyit játszani, hogy ne a legtermékenyebb földeken menjenek az utak. Tehát ez van, én ezt tartom a legnagyobb gondnak. Ezután következik természetesen az, hogy a mezőgazdasági termőföldjeinket is hogyan hasznosítjuk. És itt az a fajta koncepció, ami ugye arról szólt, hogy minél jobban szellőztessük meg a talajt, kerüljön bele sok levegő, turbozzuk fel ugye a mikrobáknak az aktivitását, ezzel a lebontási folyamatokat, mert ezzel gyakorlatilag több tápanyag szabadul föl, és nagyobb lett a termés. Tehát ez egy ilyen rövid távon jó ötletnek tűnő megoldás volt, és idő kell ahhoz, hogy észrevegyük, hogy ezzel gyakorlatilag leromboltuk a talajoknak a szerkezetét, és a könnyen feltáródó szerves anyagkészlete csökkent a talajoknak. És ugye főleg az a biológia, mert lehet, hogy egy rövid ideig a baktériumok azok felszaporodnak, és mondjuk nagyon intenzíven elkezdik oxidálni a talajt, de ugye az az életközösség, ami ugye a talajokban kialakul, az mindenképpen sérül, tehát ha nem mindenki szereti a túl sok levegőt, ha megforgatjuk a talajt, akkor a sok levegőt szerető élőlények lekerülnek, ahol kevés a levegő, ahol anaerob viszonyok vannak, ott ezek elpusztulnak, aki meg ezt a tömörebb réteget szereti, az pedig fölkerül, és ugye az meg a sok oxigén hatására pusztul. rossztul el. Tehát nem azt mondom, hogy egyáltalán nem kell művelni a talajt, ilyen irányzat is van, persze ez is nagyon jó, ezzel is lehet haladni, hanem tényleg azt, hogy észszerűen kell csinálni mindent, megválasztani, hogy mikor, milyen eszközzel, és ha lehető legkevesebbet bolygatni a talajt.
És ugye ide még beletartozik az is, hogy meg kellene azt is válogatni, hogy milyen földbe milyen növényt ültetek. Minden talajnak más a szerkezete, más az adottsága, és ezt valahogy a növényeket a talajhoz kellene igazítani, ami jó neki, és nem pedig rossz.
Igazából itt, hogy milyen növény termesztésére, milyen terület alkalmas, a talaj az ebben csak egy paraméter. Van egy-két olyan növény, ami mondjuk nem szereti a meszet, vagy kifejezetten a meszet kedveli. Egy-két ilyen dolog van, de itt azt, hogy a növénytermesztésre való alkalmasságot én mindenképpen komplexen a táj többi adottságával együtt nézném, és a talaj ennek csak az egyik eleme.
És ezekre önöknek nagyon jó kutatásai vannak az ÖMKI-ben, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben, hiszen rengeteg tudományos kutatást folytatnak a talajjal kapcsolatban.
Igen, sokféle dologgal kísérletezünk, talajművelési kísérleteink is voltak, tehát az, hogy ökológiai gazdálkodásban csökkentett műveléssel hogyan lehet haladni, akár forgatással és forgatás nélküli műveléssel, egy-egy kultúra például szója hogyan teljesít, és nem olyan régen kezdtük el kutatásokkal feszegetni azt a határt, hogy a regeneratív mezőgazdaságot ökológiai gazdálkodási körülmények között hogyan lehet és mennyire lehet megvalósítani itt Magyarországon, vagy az átállásnak milyen lépései, milyen nehézségei vannak, hogy a talajok helyreállítását az ökológiai gazdálkodásban is elérjük. Tudnélik, hogy az ökológiai gazdálkodásban nagyon fontos elem a talaj, és a talaj egészségének, termékenységnek a megőrzése és a helyreállítása. Csak az ökológiai mezőgazdaság, mivel nem használ se műtrágyákat, sem növényvédőszereket, így gyomirtókat sem, így a gyomszabályozásra is gyakorlatilag a mechanikai gyomirtás marad, ami ugye azt jelenti, hogy kultivátorral vagy kiskertbe kapál valami, el tudnak érni, vagy pedig a talajtakarást kell úgy megoldani, akár növényekkel, akár mulcsal, hogy visszafogja a gyomokat, és mindenképpen valami előnyt adjon a kultúrnövénynek, vagy pedig olyan kultúrnövényeket, olyan fajtákat termeszteni, erre is vannak a búzafajta tesztjeinkben, azt is vizsgáljuk, hogy egy búzafajtának milyen a gyomelnyomó képessége. Mert ugye ökológiai gazdálkodásban akkor a gyomszabályozást egy ilyen erősebb növekedésű, erősebb gyomfolytó képességgel rendelkező fajtával könnyebb elérni. És hogyha a szerves trágyával nincsen lehetőség visszapótolni olyan mértékben a talaj szervesnek tartalmát és élővilágát, amennyivel mondjuk az intenzív talajműveléssel el tudjuk rontani, akkor hiába ökológiai gazdálkodást folytatunk, akkor is tapasztaljuk a talajoknak a leromlását. Ez ugye azt jelenti, hogy mindenképpen az ökológiai gazdálkodásban is tenni kell valamit, és ezt próbáljuk, meg ennek a lehetőségeit vizsgáljuk partnergazdaságainkban, hogy a regeneratív mezőgazdasággal hogy jutunk, és meddig lehet eljutni ökológiai gazdálkodás keretei között.
Egyre többen vannak egyébként, akik megfogadják ezeket a tanácsokat, és inkább az ökológiai gazdálkodás felé indulnak el, mert lehet, hogy több évig tart az átállás, de hogy ez meghozza a gyümölcsét meg az eredményét utána.
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye a mezőgazdaságnak, és az most nagyon messzire kanyarodunk a talajtól, ugye az egyik fontos része az az, hogy azért jövedelmezőnek is kell, hogy legyen, és azt, hogy egy terményt hogyan tud eladni. És most gyakorlatilag a jelenlegi piaci anomáliák között azért az ökológiai gazdálkodás is eléggé nehéz helyzetben van, mivel ugye az ökológiai gazdálkodás magasabb ráfordítást igényel például a munkaerőben is, és a piac jelenleg nem fizeti meg magasabb árban ezt a hozzáadott értéket, amit az ökológiai gazdálkodás jelent. Úgyhogy elég nehéz dolog azt mondani, hogy mi fog történni, mert az utóbbi egy-két év az gyakorlatilag az eddigi pozitív tendenciákat is megállíthatja, tehát igazából nem nagyon lehet jósolni. A másik az, hogy a támogatások azért segítenek mindenképpen olyan irányban gondolkodni a termelőknél, akár az ökológiai gazdálkodás, akár mondjuk egyes környezetkímélő gazdálkodási gyakorlatoknak a kipróbálásával, ami mindenképpen pozitív és egy kicsikét talán előre tudja vinni a gazdaságokat olyan szempontból, hogy a környezetkímélő gazdálkodás talajvédelem irányába elmozduljanak.
Ugye említette ezt a regeneratív mezőgazdasági programot. Ezt, ha jól tudom, akkor korábban Spanyolországban indították el, és párhuzamosan fut több Európai Uniós országban is. Ezt lehet mondani egy külföldi jó gyakorlatnak?
Igazából, amiről most beszél, az egy képzési program, amit az EIT Food nevű szervezet koordinál, de a regeneratív mezőgazdaság, mint gyakorlatrendszer, vagy inkább gazdálkodási elv, az ennél sokkal régebbi. Az alapötlete az Amerikából származik, és Amerikában egy ökológiai gazdálkodással foglalkozó intézet vezette be ezt a gyakorlatot, a Rodan Institút gondozza most is, ökológiai gazdálkodással kapcsolatos kutatással, szaktanácsodással és tanúsítással is foglalkoznak, és nekik van ezen belül a Generative Organic, tehát gyakorlatilag a regeneratív ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szabályrendszere és minősítése, ami ugyanezeket a jó gyakorlatokat figyeli, tehát a legfontosabb alapelvek ezek közül azt, hogy a talajt minél hosszabb ideig, lehetőleg az év 365 napján takarva legyen, minél több, minél hosszabb ideig legyenek élő gyökerek a talajban, lehetőleg a növénytermesztést és az állattenyésztést integráljuk, de az input anyagokat csökkentsük, minél többféle növényt termeljünk, tehát ez a diverzifikáció is fontos eleme. A talajművelésnek a csökkentése, tehát ott gyakorlatilag a cél az valahol az, hogy jusson el a gazdaság a no-tillig, tehát ugye a talajművelés teljes elhagyásáig. Ez ugye mindig kérdés, hogy ezt meddig és milyen hosszon és milyen növénykultúrában lehet megoldani. Igazából ezek az elvek, ami kicsikét inkább azt mondom, hogy a mezőgazdasági gyakorlathoz kapcsolódik, de a regeneratív mezőgazdaságnak az alapelve és a filozófiájába beletartozik az is, hogy ne csak természettudományos szempontból legyen fenntartható egy gazdaság, hanem ott vizsgálja a gazdaságnak a szociális és gazdasági környezetbe való beágyazottságát is, tehát hogy ilyen szempontból is fenntartható legyen, akár úgy is, hogy a munkateher, ami mondjuk a gazdaságban dolgozókra szakad, az mondjuk azért ne legyen túl sok, és ők is harmonikus életet tudjanak élni.
És ha jól értelmeztem, amit olvastam, akkor ez bizonyos mértékig válasz lehet a klímaváltozás adta dolgokra, tehát hogy például szélsőséges időjárási események, éghajlatváltozás, mert hogy ez a fajta gazdálkodási mód, ez mind segíti a mezőgazdaságot, hogy rugalmasan ellenálló legyen ezekkel szemben.
Igen, igen, tehát azzal, hogyha a talajok működőképességét helyreállítjuk, akkor mindenképpen ellenállóbb lesz az éghajlatváltozás káros hatása ellen, az eróziót, deflációt viszonylag gyorsan lehet ezzel csökkenteni.
Kedves hallgatóink, dr. Berényi Üveges Judit, környezet- és talajgazdálkodási agrármérnökkel Balázs Alexandra beszélgetett.
Sem értettem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Sokszor még ébren is álmodom,
de a reggel nem az én nappalom.
A városban éled a pesti nép,
mert sok pénzt kéne keresni még.
Én még csak fél álomban,
és már is fél háromban.
Rám szólnak már, hogy jó estét,
pedig én csak ébredni szeretnék.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Ha elkéstem valamit, sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így marad, bár úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár.
Sok
sokaknak furcsa, jól tudom, de másra hallgatni nem fogok. Működni én már csak így tudom. Hajnalban néha dolgom van, vagy csak épp arra gondoltam. Igen, én is élem az életem, igaz, kicsit másképp elhiszem. Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órán elnéztem. Valamit sosem értettem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így marad már, úgy hiszem az én órám másképp jár. Valamit sosem értettem, sosem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Az én órám másképp jár, az én órám másképp jár, az én órám másképp jár, az én órám másképp jár.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Szeretnék Indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s alap éppen napra menti játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s alap éppen napra menti játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.